Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Háromszázhuszonkilencedik dicséretünket keressük meg, kedves testvérek, és énekeljük a keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a második verszakát. Így kezdődik a 329. énekünk második verszaka. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kedves szülők és keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Istenházában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezt a kisgyermeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt most arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus ezt a sákramentumot. Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően így olvashatjuk. Jézus így szólt: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Kedves szülők, kedves keresztülők, ezekben az ünnepi pillanatokban a karácsonyi történetből szeretnélek néhány mozzanatra emlékeztetni benneteket. Méghozzá azokra a történésekre, amelyek különösképpen is József személyéhez kapcsolódnak, annak a Józsefnek a személyéhez, aki az Úr Jézus földi apja volt, azaz nevelő apja volt. Érdemes fölfigyelni arra, hogy ő hogyan reagált az Úrnak a jelzéseire, az Úrnak a szavára. Olvashatunk arról az evangéliumokban, közelebbről Máté evangéliumában, hogy Józsefhez álomban szólt az Isten, elmondta neki, hogy mit tegyen, és József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak neveztek. Nem volt könnyű az a feladat, amelyet József kapott. Hiszen Az angyal itt azt adja neki tudtul, hogy a mennyasszonya áldott állapotban van. És ez a terhesség, ez egyedülálló volt. Hiszen ez Isten szent lelkének a teremtő munkája volt. Ennek a nyomán várta Mária az első gyermekét, akiről ezt mondta itt az angyal, az Isten fia, ezért nevezd őt Jézusnak. Biztos, hogy Józsefnek ezt a híradást minden részletében meg kellett emésztenie. És biztos, hogy voltak benne olyan dolgok, amelyeket nem igazán értett. De hogyha nem is érti minden részletében, mégis az derül ki az evangéliumból, hogy tette azt, amit az Isten mondott neki. Magához vette Máriát. Miért tudta megcselekedni azt, amit mondott az Úr? Azért, mert bízott benne. És aztán ugyanez ismétlődött meg tulajdonképpen Jézus Krisztus születése után Betlehemben, amikor veszélyben volt a kis gyermek Jézusnak az élete, akkor Józsefhez így szólt az Úr, vedd a gyermeket és az anyját, menekülj Egyiptomba, maradj ott, mert halálra keresik a gyermeket. Egyiptomba? Egyiptomba menjenek? Hát alig várta, hogy hazaindulhassanak Názáretbe. Várta a munka otthon, talán megrendeléseket is hagyott ott. És így is mennyire megkésleltette már az, hogy a népszámlálás miatt el kellett gyalogolniuk Betlehembe, aztán ott meg kellett várni azt, hogy a szülés után Mária egy kicsit megerősödjön. Nyilván az volt benne is, de Máriában is ez lehetett, hogy minél hamarabb haza Názáretbe. És akkor most az Úr azt mondja, hogy Egyiptomba menjenek. És meddig kell ott maradni? Mikor jövünk vissza? Isten ezt is pontosan megmondta Józsefnek. Addig, amíg majd szólok neked. Azt gondolom, hogy ez olyan mondat, amelynek a hallatán talán közülünk sokan idegesek lennénk. És az evangélium mégis így folytatódik, ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba. Nem alszik rá egyet József. Nem kellett. Nem fontolja meg. Miért? Mert Isten már megfontolta. Isten nagyon jól tudja, hogy mit tesz, és hogy miért szólt e szavakkal Józsefhez. És Isten pedig nem fogja meggondolni magát, hiszen ő nem játszik az övéivel. Isten mondta ezt neki, akkor megteszem. Most, mindjárt. József bízott Istenben, hitt benne, és ebből az következett, hogy engedelmeskedett. És nagyon fontos. A Szentírásnak ez az útmutatása, ez a tanítása számunkra, hogy az Istenbe vetett hit az nem csak ismereteket jelent, hogy bizonyos evangéliumi történeteket ismerünk, hanem ez bizalmat is jelent az Isten iránt, és a bizalomból fakadó engedelmességet. És mert József engedelmes volt Isten iránt, ezért Krisztus hordozóvá válhatott. Végül is neki Jézus élete volt a legfontosabb. Őt kellett menteni, mert Heródes nem Józsefék életére tört, hanem a kisgyermek Jézust akarta elpusztítani. És miközben engedelmeskedtek Istennek, Krisztust vihették. Azt gondolom, hogy ennél csodálatosabb nem is történhet a mi életünkkel, mint az, hogy Krisztus hordozókká válhatunk. Hogy Krisztust vihetjük. Vihetjük a családunkba, a munkahelyünkre, az emberek közé. Az ő szeretetét. Az ő indulatát. Azt az indulatot, amely arra késztette őt, hogy egészen a keresztpályig menjen, és ott az életét adja értünk. Vihetjük a Krisztus békességét, örömét. Krisztus hordozókká válhatunk. Nekem most ez az imádságom, hogy bátsak minnyájan, és ti is, kedves szülők, keresztülők, így Krisztus hordozókká válhatnánk, és így tudnátok ezt a kicsi gyermeket is nevelgetni, hogy majd ő is Krisztus hordozó ember legyen. Áldjon meg ebben benneteket a mindenható Úr. Ámen. Most pedig két kérdést intézek hozzátok, amelyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet színe előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Urunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg tudjátok tartani. Most valljuk meg a belévetett hitünket az egyetemes egyház hitvallásának, az apostoli hitvallásnak az elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk most ezen a reggelen is a te házadban, és most mindenek előtt áldunk és magasztalunk téged ezért a kisgyermekért. Köszönjük az ő életét, köszönjük, hogy megajándékoztad szüleit, családját vele. Köszönjük neked, hogy megtartottad az édesanyát is az életadás nehéz perceiben. Köszönjük neked, Urunk, hogy úgy vezetted őket, hogy eljöjjenek, és ide hozzák eléd gyermeküket, hogy a keresztség sákramentumában részesülhessen. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, nagy-nagy szeretetedet, hogy te kész voltál velünk emberekkel szövetséget kötni, hogy te közeledtél hozzánk, és hogy így közeledsz most ehhez a kisgyermekhez is. Ennek a jele az a néhány csepp víz is, amely majd nem soká a homlokára kerül, hogy te őt is szereted, hogy mindaz a jó, mindaz a szeretet és békesség és öröm, egyáltalán az üdvösség, az számára is el van készítve, az övé lehet, nyújthatja érte majd hite kezét. Arra kérünk téged, segítsd meg a szülőket, keresztülőket, a családot, hogy úgy tudják nevelni őt, hogy téged valóban megismerhessen, hogy majd rácsodálkozva szeretetedre hadd vallhassa boldogan azt, hogy igen, én is hozzád tartozom, és örülök annak, hogy közösségben lehetek veled. Áld meg őket, kérünk, tőled való bölcsességgel, örömmel, erőddel, légy velük, vezesd őket továbbra is, hogy a te utadon járhassanak és maradhassanak. Jézus Krisztusért, elszülött fiadért kérünk, maradj az egész családdal, maradj ezzel a kisgyermekkel, különösképpen is, a te kegyelmeddel. Ámen. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat. 134. zsoltárunkat énekeljük el mind a három verszakával. Amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen, akkor most gondoljunk erre a kisleánykára, Tímeára. Kérjünk áldást így is az ő életére. 134. zsoltárunkat énekeljük tehát, Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. A 18. zsoltár első 31 versszakát olvasom. Győzelmi ének. A karmesternek, Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta, Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, felleg váram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek. Megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt. Kérubon ülve repült, szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte levő fényözömből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázssal. Dörgött az Úr az égben, mennydörgött a felséges jégesővel és tüzes parázssal. Kilőtte nyilait és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, Uram, haragott szelének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett a nagy vizekből, kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem. Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. Minden törvényére ügyeltem, és rendelkezéseitől nem tértem el. Feszhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, kezem tisztasága szerint, amit jól lát. A hűségeshez hűséges vagy, a feszhetetlen emberhez feszhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Isten tegye áldottá az ő igéjét, segítsen bennünket a Szentlélek Isten, hogy szóljon itt most erővel, hatalommal az ő beszéde, és ez a beszéd, ez az isteni szó eljusson a mi szívünkig, a mi értelmünkig, megértsük, meghalljuk, mit akar nekünk szólni, és meg is tudjuk cselekedni a hétköznapok során. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, mindenek előtt hálásan megköszönjük neked, hogy hétről hétre egybegyűlhetünk a te nevedben, és segítségül hívhatjuk a te felséges szent nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy a mi megtartatásunk te tőled függ. Köszönjük ezt, Urunk, mert hogyha csak magunkban bíznánk, hogyha csak magunkra támaszkodnánk mindig, mindenkor, mindenben, akkor már rég a kárhozat útján járnánk és lennénk. Sokan vagyunk, Urunk, akik mégis próbálunk menekülő utakat keresni magunk számára. Sokan vagyunk így most itt ebben a templomban is, akik nem igazán ajándékozunk meg téged a mi bizalmunkkal. Mennyei atyánk, és a bűnvallásnak is helye van, hiszen a mi bizalmatlanságunkkal téged bántunk meg, téged sértünk meg. Bocsásd meg, atyánk! Bocsásd meg, hogyha te helyetted másokba, emberi hatalmakba, földi hatalmakba vetjük a mi bizodalmunkat. Bocsásd meg nekünk, atyánk, hogyha önmagunkban bízunk mindenestől fogva. Mégis köszönjük, hogy jöhetünk eléd, hozzád, és kérhetjük te tőled a bűnbocsánat és a kegyelem igéit. Így fohászkodunk most te hozzád, atyánk, hogy szólj hozzánk, taníts minket, mutasd meg, hogy mit akarsz elvégezni a mi életünkbe. Ragyogtasd föl előttünk az igazságot. Urunk, olyan sokféle igazság van, mondják az emberek, de mi tudjuk, hogy valójában csak egy igazság van, és az egy igazság te magad vagy, egy személy. Élő Úr, élő Isten, jelensd hát ki magad nekünk, Urunk, hadd szembesülhessünk az igazsággal. Köszönjük azt is, Urunk, hogy sokszor, amikor az igazsággal szembesülünk, sokszor, amikor szól hozzánk az ige, és olyan kemény szavaknak tűnnek, akkor mégis megtapasztalhatjuk, hogy te egyben szerető Úr, szerető Isten vagy. Taníts hát minket, Urunk, az igazságra, vezesse a te szereteted a mi életünket, a mi hétköznapjaink során is. Jézus Krisztus érdemére hivatkozva, atyánk, kérünk, áld meg a mi együttlétünket. Ámen. Ige hirdetésre készülve a 234. dicséretünk második versszakát énekeljük el. A 234. dicséretünk második versszaka így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad, könyörüljél.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. Az előbb hallott Zsoltárból olvasom, tehát a Zsoltárok könyve 18. részéből, a 29. versből. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Az egyházi év, amely adventtől adventig tart, utolsó vasárnapjához érkeztünk ezzel a mai nappal. Örökkévalóság vasárnapjának nevezzük ezt, Amikor is megemlékezünk a végéhez érő egyházi esztendőben elhunyt testvéreinkről is. Ilyenkor különösképpen is szembesülünk azzal, amit a Szentírás így fogalmazott meg, éppen a napokban olvashattuk a Bibliaolvasó kalauz alapján. Minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. És ilyenkor különösképpen is szomorúság üli meg a lelkünket, és minthogyha napszemüveget tennénk fel, sötétebbnek látunk magunk körül mindent. Éppen ezért olyan jó, hogy az előbbi igének nincs itt vége azzal, hogy megszárad a fű, és a virága elhull, mert így folytatódik, de az Úr beszéde megmarad örökké. Megmaradt évszázadokon keresztül. Mi is a kezünkbe vehetjük a Bibliát, olvashatjuk, hallgathatjuk. Hallhattuk a zsoltáros vallomását is. Te gyújtasz nekem, mécsest Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Nem csak hallhatjuk, hanem mi magunk is megtapasztalhatjuk ezt. Megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten számon tart bennünket. Terve van velünk. Gyakran nem kis meglepetést okozva nekünk ezzel. Dávid is, aki ennek a 18. Zsoltárnak a szerzője, igencsak ámuldozhatott, amikor apja juhai mellől a legelőről hazahívták, és otthon Isten egyik prófétája, Sámuel felkente őt királlyá. És átélhette azt, amit Sámuel első könyve 16. fejezetében így olvashatunk, akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Az ő állandó jelenlétében végezhetjük a munkánkat, így telhetnek a napjaink. És Isten közelsége, a reál figyelés, az megőriz bennünket elhamarkodott döntések meghozatalától, meggondolatlan lépések megtételétől is. Dávidot is visszatartotta attól, megtudhatjuk ezt az Ószövetségből, hogy haragos indulatának engedve bosszút álljon azon a férfin, akivel ő jót tett, és az pedig gyalázkodással viszonozta. Isten rámutatott a benne lévő sötét indulatokra. Dávid pedig engedte ezt az átvilágítást. Nem menekült el előle. És milyen hálás volt Istennek, hogy tisztán kerülhetett ki ebből a helyzetből, hogy megőrizte őt Isten így módon a vérontástól. És köszönte ezt annak a személynek is, akit Isten eszközeként használhatott fel az ő figyelmeztetésére. Egy asszony beszélte el évekkel ezelőtt, hogyan ismerte meg Istent. És kiderült, hogy akkoriban történt ez, amikor az édesanyját elveszítette. És a vallomása végén hangot adott a benne megfogalmazódott kérdésnek is, lehet, hogy Isten a mama elmenetelét használta fel arra, hogy az én életemet megváltoztassa? Majd így folytatta, ezt ő tudja igazán. Egy biztos, sok dolgot tett helyre Isten az életemben. Némely dolgot tisztábban, világosabban látok. Dávid ebben a 18. Zsoltárban olyan élethelyzetekre is visszagondol, amikor nem volt biztos a talaj a lába alatt. Bizonytalan volt a holnap, kilátástalan a jövő. Kapaszkodna, de nincs kibe, nincs mibe. Úgy érzi, hogy elmerül a gondokba, a tanácstalanságba, félelmeibe, kudarcaiba. Amíg trónon ülő Saul király hatalmát féltve szorongatta Dávidot, a katonáival körülfogta, üldözte, bujdosásra kényszerítette őt. Szorongatott helyzetben volt Dávid, pedig mennyire nem jó ez. Hiszen még az is milyen kellemetlen, hogyha a cipőnk szorít, hát még ha halálos ellenség szorításába kerülünk, vagy szívszorító élményeink vannak. Arról is vall azonban Dávid, hogy ezekbe a sötét helyzetekbe is behatolt az Isten világossága. Maga Isten sietett a segítségére, megmentette, megőrizte őt, megszabadította ellenségeitől. Fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Mennyire igaz ez? Testvérek, most engedjétek meg nekem azt, hogy elmondjam egy viszonylag friss élményemet ezzel kapcsolatban. 2 héttel ezelőtt történt, amikor Pápáról autóztunk hazafelé, és ebből rögtön kiderül az is, hogy miért nem voltam itt én akkor az istentiszteleten, hiszen a testvérek közül többen megkérdezték utána, hogy hol voltam én azon a vasárnapon. Hát jelentem most, hogy Pápán voltunk, szombaton délután és este az ottani református gimnázium szalagabatóján, másnap délelőtt pedig 10 órakor részt vettünk az istentiszteleten az ottani református templomban. Mindezek le is zajlottak szépen és rendben. Hazafelé azonban a férjem rosszul léte miatt nekem kellett vezetni. És hogy értsük a továbbiakat, ezért most ehhez gyorsan hozzá kell tennem azt is, hogy ahogyan az én egyik kedves szerettem mondta, illetve szokta kérdezni tőlem, hogy az én jogosítványom az csak Budaörsre és környékére szól. Hát én körülbelül ilyen autóvezető vagyok. Ez azt jelenti, hogy nem szoktam gyakrabban, vagy gyakran hosszú utakat megtenni. És így módon nincs is igazán ebben gyakorlatom. Éppen ezért magamban, útközben többször is fohászkodtam az Úrhoz, hogy vigyázzon ránk. És végig erős szél fújt, és aztán, amikor már Tatabánya, Tata környékén jártunk, az M1-es autópályán Győr felől haladva hazafelé, akkor előttünk az eget egyre sötétebb felhők borították be, hatalmasak voltak, félelmetesek voltak, és ott tollódtak egymásra, és az Úrral folytatott beszélgetésem ennek nyomán aztán egyre intenzívebbé vált, így visszaemlékezve valami ilyesmiket mondhattam ott vezetés közben az Úrnak, hogy Uram, ha lehet, kérlek, vidd el ezeket a sötét felhőket másfelé. Valahogy kerülhessük ki ezeket, mert hogyha ezek itt szakadnak le, akkor én nem tudom, hogy hogy fogunk hazajutni. De azért azt is hozzátettem ehhez, hogy de ha nem lehet, ha te másképpen gondolod, hogyha mégis keresztül kell menni ezen a szakaszon, akkor nagyon kérlek, hogy légy velem, és fogd erősen a kezemet. És miközben én így kérleltem az Urat, aközben egyszer csak a sötét felhőkön feltűnt a szivárvány. Igaz, hogy erre volt olyan, akinek szintén elmeséltem ezt az élményemet, és amikor ideértem, akkor azt mondta, hogy hát az csak egy természeti jelenség. Persze, mondtam akkor is. Igen, tudom én azt, hogy az természeti jelenség. De a természeti jelenségek fölött is Úr az Isten. És nekem egyébként is az jutott ott eszembe, amikor megláttam a szivárványt, amit az özönvíz története végén olvashatunk a Szentírásban. Isten szövetségre lépett ott Noéval, a családjával és az utódaival. És ezt olvashatjuk, hogy ezt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre. Az lesz a jele a szövetségnek, amelyet én a világgal kötök. És aztán így folytatja, amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek. Testvérek, akkor nekem ott ez nagyon sokat jelentett. Isten a velünk kötött szövetségére gondol. Ott akkor is, hiszen megjelent a szivárvány. És mint egy engem is emlékeztet erre a szövetségre. Az a szivárvány olyan volt számomra ott, mintha Isten a sötét felhők közül rám mosolygott volna, jelezve, hogy itt vagyok, ne félj, én veletek vagyok. És a felhőket ugyan nem vitte el onnan, sőt, egyre jobban ömlött az eső, annyira, hogy a vastag vízfüggönytől már a közelünkben lévő autókat is alig-alig lehetett látni, és így kellett elvergődni egészen Budaörség, de valahol a szívem mélyén éreztem azt, hogy épségben haza fogunk jutni. Mert ő vigyáz ránk. Fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben, írta Dávid. És vallom én is, hogy ez történt ott akkor az autópályán is. Az a szivárvány egy ilyen fénysugár volt számomra abban a sötétségben. Mennyi haszna van a Szentírás ismeretének. Ez a történet is bizonyítja, hiszen a Szentírás ismerete nélkül a szivárvány számomra sem lett volna több, mint egy természeti jelenség. Biztosan gyönyörködtem volna benne, néhány pillanatig talán még a félelmemről is elfeledkeztem volna, de aztán ugyanúgy féltem volna. Isten vele kapcsolatos szavai tették számomra igazán értékessé akkor ott azt a szivárványt. Így válhatott fénysugárrá számomra. Isten egyébként is nagyon gyakran, vagy így is mondhatnám, legtöbbször az ő szavát adja nekünk fénysugárként. Így volt ez a már emlegetett asszony esetében is. Már az édesanyja temetésén elhangzó igehirdetés nyomán békesség támadt benne, erről is beszámolhatott. Azt érezte, így fogalmazott, mintha valaki látva a gyász miatti fuldoklását, mentővet dobott volna neki, és a rajta lévő kötél segítségével húzná maga felé, miközben a kezét nyújtja neki. Még nem látja az arcát, de egyre nagyobb biztonságban érzi magát. Aztán a temetés után újra dolgozni kezdett, és már kezdte úgy érezni, hogy a felborult lelki egyensúlya helyreáll, hogy sok háborgó, meg tiltakozó miért nyugvó pontra jutott benne. És örült ennek a különös, ahogyan ő fogalmazott, szélcsennek. Idő múltán azonban ez a néma szélcsend kezdte zavarni, mert túlságosan is csendes volt számára, szinte üres. Mindenki tette a dolgát a családban, és ő sem várta már a mamát, hogy megjelenik az ajtóban, tudta, hogy a teste kint van a temetőben, és a lelkéről pedig akkor még nem gondolkozott, hogy mi történt azzal. És már nem zavarta az sem, hogyha valamiért be kellett mennie a mama szobájába, tudta, hogy üres. Sőt, ki is takarította szépen, letörölgette a port, átfényezte a bútorokat, megtisztította az ablakokat. A szoba szinte újjászületett. Meg volt elégedve az eredménnyel. A benne lévő üresség azonban nem akart elmúlni. És aztán előkereste a Bibliát, mert hogy az édesanyja hívő asszony volt, és elkezdett lapozgatni a Bibliában, és megtalálta azt a történetet, amely a Máté evangéliumában olvasható, és a tisztátalan lélek kiűzéséről és visszatéréséről van benne szó. És úgy érezte, hogy ez illik rá, ez a történet róla szól. A temetés kisöpörte a szívét, és a szíve olyan volt, mint a mama szobája, kitakarítva, felékesítve, de üres volt. És ez az üresség érzés szegődött mellé, és nem tudta, hogy miként lehetne megszüntetni ezt az ürességet. A megoldáshoz aztán végül is az vezetett, hogy ugyanezt az ige helyet megnézte az új fordítású Bibliában is, hiszen az édesanyja Bibliája Károli fordítású volt, és az üres helyet ott a gazdátlanul szóra lelt. És akkor megértette, hogy miről is van szó. Hogy valahogy úgy van a szívünkkel is, ahogy az üres lakást egy szemfüles lakásfoglaló azonnal beköltözve birtokba veszi. Ellenben azt a lakást, amelyben ott lakik a gazdája, nem tudja elfoglalni. Ezek szerint neki is gazdára van szüksége. És aztán egyre jobban megértette, hogyha a megüresített, megtisztított szíve gazdára lelne a jó pásztorban, Jézus Krisztusban, akkor nem lenne benne ez az üresség. És azt is sejtette, hogy még ennél sokkal több is történne vele akkor, hogyha Jézus Krisztust hittel a szívébe fogadná. És mindennél fontosabbá vált már ez számára, mert félt, hogy ez az üresség beszippantja, és valami helyrehozhatatlan dolog történik az életében. És aztán az énekeskönyvben rátalált a 165. dicséretünkre, és azt olvasgatva annak is a 6. verszakára, és úgy érezte, hogy ezt kell neki is kérnie Istentől. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent templomoddá szívem, lelkem, mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más a szívben, már itt lent mindenben, csak is téged lásson, leborulva áldjon. Így jutott el az isteni fénysugár ennek az asszonynak az életébe, szívébe is így került, ő maga egyre közelebb Jézus Krisztushoz, ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki a világ világossága. És velünk is valahogy így történhet ez. És hogyha mi is így megnyitjuk a szívünket előtte, hogyha engedünk az isteni fénysugárnak, befogadjuk azt, akkor ránk nézve is igaz lesz ennek a 165. dicséretnek a 4. verse is, és legyen ez így, Isten kegyelméből a mi életünkben is. Által jársz te mindent, rám ragyogni enged életadó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik rá, ha csöndes fényed omlik. Hagyj, Uram, vidáman fényességed látnom, s országod munkálnom. Amen. Kettőszázhuszonötödik énekünket keressük most meg, 225. dicséretünknek énekeljük az 5. verszakát. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent igédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézust. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te olyan Isten vagy, aki kész vagy fénysugarat adni nekünk a sötétségben. De Urunk, hadd mondjuk el neked azt is, hiszen Te ezt nagyon jól látod, de várod azt, hogy be is valljuk neked, hogy mennyire nehezen is tudjuk mi kimondani azt, hogy igen, szükségünk van rád, a te világosságodra. Hogy talán már roskadozunk a terhek súlya alatt, de még mindig csak a saját erőnkre akarunk támaszkodni, és még mindig csak azt gondoljuk, és talán ki is mondjuk, hogy majd én rendbe hozom az életemet, én megoldom a problémákat. Mindig csak én. Urunk, mennyit küszködünk így, és mennyire bonyolultá és zűrzavarossá is tesszük az életünket ezáltal. Mert nem akarunk hozzád fordulni, nem akarjuk neked elmondani, hogy így, ahogy vagyok magamban, gyenge vagyok, tehetetlen vagyok. Az élet nagy kérdéseire sem találom igazából a választ. Most arra kérünk, Urunk, segíts nekünk, hogy eljutassunk idáig, hogy tudjunk végre vallani neked, elmondani azt, hogy igen, sötétségben élünk. Sötétségben élünk talán úgy, hogy nem látjuk az életünk értelmét. Hogy küszködünk mi, dolgozunk, futunk, rohanunk, de igazából nem tudjuk, hogy miért, mi végre. Sötétségben élünk. Sötétségben élünk, úgy is megtapasztaljuk ezt, hogy annyira bizonytalan minden körülöttünk. A jövő is olyan bizonytalannak tűnik. Sötétségben élünk, Urunk, úgy is, hogy betegségek gyötörnek, hogy szenvednünk kell. Sötétségben élünk, mert elveszítettünk valakit, aki nagyon kedves volt számunkra, és a gyász sötétsége üli meg a lelkünket. Urunk, segíts nekünk, hogy most szívünk mélyéről törhessen fel a fohász és az ima hozzád, hogy adj fénysugarat nekünk is a sötétségünkbe. Könyörülj meg rajtunk, hogy lelki szemeinkkel megláthassunk téged. Könyörülj meg rajtunk, hogy be tudjuk vallani neked, hogy nélküled valóban semmit sem cselekedhetünk. Igazán jót csak veled együtt tudunk, és nélküled igazából semmire sem megyünk. És könyörülj meg rajtunk, hogy megvallva ezt neked, a szívünket megnyithassuk egészen előtted, hogy mi is tudjuk ezt imádkozni és kérni. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len, templomoddá szívem, lelkem. Imádkozunk, Urunk, így, békességedért, erődért, vigasztalásodért. Így hozzuk eléd azt az édesanyát is most imádságunkban, aki az élete vége felé jár már, akit súlyos fájdalmak gyötörnek, arra kérünk téged. Add a te erődet és békességedet neki is, és légy az ő szeretteivel is. Segítsd meg őket is, akikben pedig ott van a fájdalom duplán is, hiszen látják, hogy talán nem soká el kell búcsúzniuk szerettüktől, és ugyanakkor érzik a tehetetlenségüket is, hogy nem tudnak segíteni rajta. Kérünk téged, add a te békességedet nekik is. Gyújts az ő sötétségükben is világosságot. Légy ott velük kegyelmeddel. Gyógyítsd az ő szíveiket is. Maradj, kérünk, mindnyájunkkal így. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel hívunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Most rögtön ma délután 4 órára ide vissza az evangélikus templomba, ahol is családi istentiszteletet tartunk, tehát a gyermekeket, a vasárnapi gyermekórára járó és hittanos gyermekeket szüleikkel, családtagjaikkal együtt különösképpen is várjuk. Ezen a családi istentiszteletünkön Budapestről érkező református fiatalok báboznak itt a gyerekek között. Ennek a báb előadásnak a címe az, hogy a kert. Várunk tehát szeretettel vissza mindenkit délután 4 órára ide az evangélikus templomunkba. Hétfőn este 6 órától bűnbánat istentiszteletet tartunk, hiszen ránk következő vasárnap, advent első vasárnapja, amikor is az Úrnak asztalát megterítjük. Tehát hétfő este 6 órától otthon a gyülekezeti házunkban bűnbánati istentiszteletet tartunk, így is készülünk az úrvacsorai közösségre. Kedden 6:30 kezdettel bibliaiskolánk lesz, ahol Istent még jobban megismerhetjük, közelebb kerülhetünk hozzá. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmációs órát. Vasárnap pedig, ahogyan már mondtam is, úrvacsorás istentiszteletet tartunk itt az evangélikus templomban. Ezzel egy időben a gyermekek számára fent a karzaton gyermekórát tartunk. Egy hét múlva vasárnap délután 4 órai kezdettel imaóra is lesz, ahol Isten elé vihetjük együtt is közös ügyeinket, illetve imádkozhatunk egymásért. Ugyancsak egy hét múlva, vasárnap este, tehát 6 órától itt az evangélikus templomban adventi orgonahangverseny lesz, amely alkalmon Kis Zoltán és Kisné Mogyorósi Pálma szólaltatják meg majd itt az orgonát, és Bach, Mozart, Buxtehude és Böhm műveket mutatnak be itt. Tehát egy hét múlva vasárnap este 6 órai kezdettel lesz ez az orgona hangverseny. Szórólapokat készítettünk, arra kérjük a testvéreket, hogy tessenek emlékeztetőnek elvinni magukkal, és a szomszédok, ismerősök körében is osztogatni és hívogatni másokat is. Ezen a szórólapon egy másik alkalmunkról is hírt adunk. December 9-én 9 órától 12 óráig karácsonyi kézműves délelőttöt tartunk, kint a lakótelepi közösségi házban. Ezen az alkalmon lehet karácsonyi képeslapot hajtogatni, gyöngyökből karácsonyi díszt készíteni, illetve gyertyaöntő mester is lesz ott, aki így foglalkozik a gyerekekkel, lehet gyertyát díszíteni, tehát karácsonyi díszeket készíteni. Sok szeretettel hívunk erre is mindenkit, és azt kérjük a testvérektől, hogy a részvételüket erre az alkalomra tessenek nekünk jelezni, már csak azért, hogy mindazok, akik a foglalkozásokat vezetik, azért nagyjából fel tudjanak rá készülni, tehát nagyjából legalább tudják, hogy mennyi anyagot hozzanak oda. December 10-én, vasárnap délután 4 órától pedig a munkatársaknak tartunk szeretett vendégséget. Őket várjuk tehát erre az alkalomra szeretettel. Az iratterjesztésünket is hirdetem, és különösképpen is azt, hogy megérkeztek a jövő évi bibliaolvasó kalauzok, valamint a képes Calvin kalendárium, a fali naptár, és ezek átvehetők Editnél, az iratterjesztő testvérünknél, most az istentisztelet után is. Az árakat Edit el tudja mondani, és kérjük szépen, hogy így mindazok, akik igényeltek ezekből, vegyék át tőle. Azt is szeretettel kérjük, hogy aki az iratterjesztésünkből elvisz könyvet vagy igésbögrét, hiszen az is vásárolható ott, és nem tudja azonnal kifizetni, mert talán nincs a közelben az iratterjesztő testvérünk, akkor abba a füzetbe, amely ott található, kérjük, hogy írja be. Tehát a nevét, hogy mit vitt el, milyen árban, és sok szeretettel kérjük a testvérektől azt is, hogy aztán ne feledkezzünk meg a tartozásunk rendezéséről sem. A ránk következő héten kedves tére még anyukákat is várunk szeretettel a gyülekezeti házunkba, ugyanis ezen az estén készítenénk karácsonyi meglepetést a gyülekezet gyermekei számára. Tehát kérjük az anyukákat, hogy keddeste 7 órára a gyülekezeti házunkba jöjjenek el, hogyha tudnak. Köszönet mondok mindazoknak, akik az elmúlt hetekben segítettek ott a gyülekezeti házunkban, illetve környékén, akár takarítási, akár kerti munkák elvégzésével. Köszönjük szépen mindezeket a munkákat. Most pedig még tiszteletes urunk felesége szeretne az alakuló énekkarral kapcsolatban hirdetni. Az adakozás lehetőségét is említem, hirdetve azt, hogy az elmúlt vasárnapi persejpénzünk 23.710 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk, Tőke Istvántól búcsúztunk, aki 1949. december 27-én Budaörsön hunyt el. Budaörsön született, és ezesztendő november 16-án szintén Budaörsön hunyt el. Kívánjuk, hogy ebbe a sötétségbe is hadd világíthasson bele az isteni fénysugár, így kívánunk vigasztalódást, békességet és erőt a gyászoló testvéreknek. Ahogyan azt az igehirdetés elején már jeleztem, ezen a vasárnapon megemlékezünk az elmúló egyházi esztendőben elköltözött testvéreinkről is. Így most hallgassuk meg az ő neveiket, illetve az életkorukat. Így emlékezve vissza rájuk. Eltávozott tehát közülünk ebben az elmúlt egyházi esztendőben Varga Istvánné 75 évesen, Szűcs Béla 80 évesen, Látos József 98 éves korában, Ritter Béláné Kovács Mária 88 éves korában, Hegyesi Károlyné Nehéz Zsuzsanna 90 éves korában, Csabai József 82 évesen, Bóza Györgyné Kovács Irén 85 évesen, Szabados Zoltán 73 évesen, Kovács Istvánné Panyi Erzsébet 84 évesen, Erős Györgyné Pintér Margit 74 évesen, Lévai István 72 évesen, Kamrás Gáborné Kővágó Ágnes 57 évesen, Vince Antalné Hajdú Ilona 74 évesen, Baka Istvánné Balog Etelka 85 éves korában, Balog Sándor 82 éves korában, Adorján János 61 éves korában, Novák Józsefné Pesztránszki Etelka 61 évesen, Újbári Zoltán 60 évesen, Szilágyi János 59 évesen, Csontos Sándor 49 évesen, Kis Dezső 80 évesen, Székely Endre 63 évesen, Oszoli Józsefné Gál Margit 76 évesen, Kolozsvári Lajos Antal 72 évesen, Tisza András 70 éves korában, Gyarmati Béla, 78 éves korában, Muzsik Teréz, 87 évesen, Szikszai Erzsébet, 58 évesen, Gál Jánosné Domokos Anna, 86 évesen, Joanna Aurélia Keretes Aranka, 69 évesen, Pásztor Gyula, 73 évesen, Sós Gyula, 86 évesen, Sós Gyuláné Őri Laura, 80 évesen, Megyesi Miklós, 68 évesen, Tamás Jánosné, 84 évesen, Tőke Istvánné Ender Julianna, 83 évesen, Gasparek Kálmánné Terhes Irma, 59 éves korában, Szekeres László, 91 évesen, Korpás János, 88 éves korában, Hoffer Katalin Ágnes, 58 éves korában, Barna Péter, 30 évesen, Bauer Emilia, 87 évesen, Nagy Zoltán, 69 évesen, Kósa Balázsné Csősz Mária, 95 évesen, Szakács József, 69 évesen, Morvai Gyuláné Dávid Ilona, 86 éves korában, Újvárosi Béla, 84 éves korában, Kovács Béla, 30 éves korában, és Tőke István, 57 éves korában távoztak el közülünk. Kívánjuk azt, amit a Zsoltáros is megtapasztalt és vallott, mert te gyújtasz nekem, mécses Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Így kívánunk erőt, vigaszt és békességet minden megszomorodott testvérünknek. Most pedig az 510. dicséretünket keressük meg. 510. dicséretünknek énekeljük az első három verszakát, a harmadikat majd fennállva. Így kezdődik ez az énekünk. Ó lelkem szent napsugara, ahol te vagy, nincs éjszaka. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.